Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 98. Zsoltár első versét. Így kezdődik: énekeljetek új éneket. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldásai és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a Mózes 4. könyve 27. fejezetében, az 1-től 11-ig terjedő versekben. A Mózes 4. könyve 27. fejezetében, az 1-től 11-ig terjedő versekben így szól Isten igéje hozzánk. Előálltak pedig Célófád leányai, aki Héfer fia volt, aki Gileát fia, aki Mákír fia, aki Manassé fia volt, József fiának, Manassénak nemzetségei közül. Ezek pedig az ő leányainak neveik: Makla, Noa, Hogla, Milka és Tirszá. És megálltak Mózes előtt és Eleázár pap előtt és a fejedelmek előtt és az egész gyülekezet előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál mondván: a mi atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összesereglettek volt az Úr ellen, a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak neki. Miért töröltetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetségek közül, azért, hogy nincsen ő néki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak atyánk fiai között, Mózes pedig vitte ezeknek ügyét az Úr elé. És szólott az Úr Mózesnek mondván: igazat szólnak a Célófád leányai, adj nékik örökségi birtokot az ő atyuknak atya fiai között, és szállítsd reájuk az ő atyuknak örökségét. Izrael fiainak pedig szólj, mondván: mikor valaki meghal, és fia nem lesz annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának. Ha pedig nem lenne neki leánya, akkor adjátok az ő örökségét az ő testvéreinek. Ha pedig nem lennének neki testvérei, akkor adjátok az ő örökségét az ő atya testvéreinek. Ha pedig nem lennének az ő atyának testvérei, akkor adjátok az ő örökségét annak, aki legközelebbi atya fia az ő nemzetségéből, és ő bírja azt. Legyen pedig ez Izrael fiainak végzett törvényük, amiképpen megparancsolta az Úr Mózesnek. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy az életünk minden meghatározó eseményére van útmutatásod. gazdag világod sokszínűségét, akár meddig is éljünk, soha nem tudjuk teljességgel felfogni, és minden részletében megköszönni neked. Jó, hogy nem hagysz bennünket egyedül, és engedett közelségedet megérezni. Vezess el isteni gondolataidig bennünket, és cselekedd, hogy megértsük mindazt, amit ma szívünkre szeretnél helyezni. Szent lelked hathatós munkáját kérjük, hogy semmi se essen a földre abból, amit elkészítettél nekünk. Krisztus Urunk érdemeiért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. A Mózes 4. könyve 27. fejezetében, a 6. és 7. versben eképpen. És szólott az Úr Mózesnek mondván, igazat szólnak a célófád leányai, adj nékik örökségi birtokot az ő atyuknak atyafiai között, és szállíts reájuk az ő atyuknak örökségét. Kedves testvéreim, tapasztaljuk azt, hogy az élet mindig teremt olyan helyzeteket, amilyenek korábban még nem voltak, és nincs is rájuk szabályozás. És ezekben a helyzetekben az ember tétova útkeresésben van, keresi a jó megoldást, szeretne az ilyen váratlan helyzetekben, amilyen nem volt még az ő idejében, jól dönteni. Mai történetünk is egy ilyen helyzetről szól. A Manassé törzséből származó leányok, Mahlá, Noá, Hoglá, Milká és Tircá, tehát ez az 5 leány van most előttünk az ő életüknek a nagy kérdésével. Manassé törzsében a Mákír leszármazottai között élt egy család, amelyben 5 leánygyermek született. Az apjukat Célófádnak hívták. Hogy ki volt az anyjuk, azt nem említi a Szentírás. Meg lehet, hogy már ő korábban meghalhatott. Lehet, hogy ezért nincs semmiféle említés róla. Célófád, az apa így valószínűleg egyedül maradhatott az 5 leánygyermekével. Ám amikor mostani történetünk játszódott, ekkorra már az apa is meghalt a pusztai vándorlás évtizedei alatt valamikor, mielőtt még a Moáb síkságára érkeztek volna a vándorló izraeliták. Az apa a pusztai vándorlás nemzedékéhez tartozott, mert a leányai, amikor Mózessel beszéltek, így fogalmaztak, hogy a maga vétkéért halt meg. Ez a megjegyzés arra a nemzedékre vonatkozott, amelyre egyetemlegesen kimondatott az ítélet, hogy a pusztaságban kell meghalniuk. Nem tartozott Célófád ahhoz a lázadó csoporthoz, amelyről 2 héttel ezelőtt szólt az igehirdetés. Ők voltak azok Kórah, Dátán és Abirám vezetésével, akik Mózes ellen zúgolódtak, és Isten megbüntette őket. Célófád tehát nem a lázadás vétsége miatt halt meg, mint a többiek, hanem, ahogy olvastuk, a maga vétkéért. Izraelben, mint patriarchális társadalomban, az örökség férfi ágon szállt tovább. Ennek felel meg az is, hogy a nemzetség táblázatok, amelyek az Ószövetségben itt-ott előbukkannak, a férfi utódokat szokták felsorolni mindig, rajtuk keresztül maradt fenn a család neve és birtoka. Mivel azonban Célófádnak csak leányai voltak, fiú örököse pedig nem, fennállhatott a veszélye annak, hogy a birtokát elidegenítik, mivel az akkori időben, az ókori Izraelben az öröklés tehát férfi ágon történhetett csak. Az 5 leány elmondta Mózesnek, hogy ebben a sajátos helyzetben mi lehet Isten rendelése az örökösödési joggal kapcsolatban. Mi történjen, hogyha valakinek fiú gyermeke nem született? Utódok hiányában megoldást jelenthetett a sógorházasság, az úgynevezett levirátus házasság. Ez azonban csak abban az esetben volt gyakorolható, hogyha a férj utód nélkül halt meg, és ekkor a gyermektelenül maradt özvegynek az elhalt férfi legközelebbi férfi rokonától születhetett gyermeke azért, hogy az örökség ne szálljon át másra, maradjon a családon belül. Itt azonban ez nem látszott megoldásnak, mert a Manassé törzséből származó Célófádnak 5 leánya volt, de a halálakor ezek a leányok még nem voltak férnél. Ezzel a mózesi törvényben szabályozatlan örökösödési kérdéssel keresték meg az egyedül maradt leányok Mózest, hogy a helyzetükre valamilyen megoldás szülessen. Lássuk, milyen hozzánk is szóló üzenete van ennek a történetnek. Mit akar Isten elmondani nekünk Célófád leányainak a példáján keresztül? Először is mindenképpen szembeötlik az ő példájukon keresztül az, hogy fontos volt nekik, hogy mit mond Isten. Fontos kérdés volt számukra, ezért mentek oda Mózeshez. Volt egy egészen sajátos élethelyzet, és ebben nem, ahogy mondani szoktuk, a józan paraszti ész válaszát keresték, hanem azt akarták tudni, hogy mi Istennek a rendelése ebben a helyzetben. Vajon mi beengedjük-e Istent a mindennapi dolgaink közé? Örökösödés. Mennyi széthúzás forrása volt ez mindig, és van ma is. Előfordul, hogy családok szakadnak szét miatta. Egyszer 3 egyforma, szépen faragott, de elkeserítően romos állapotú szék került hozzánk. Láttam bennük valahogy a szépet, és megvettem valakitől. Eredetileg valószínűleg 6 szék tartozhatott a garnitúrához. Az örökösök nem tudtak megegyezni, hát megbontották az egységes készletet. Kétfelé vették. Nem az észszerűség alapján döntöttek, hanem úgy, hogy ami jár, az jár. Ami juss, az juss. Az örökösödési eljárásnak manapság egészen kifinomult jogi útja van. Megtudjuk, hogy van-e végrendelet. Meg kell keresni az ügyvédet, és a közjegyző lebonyolítja a hagyatéki eljárást. De kinek fontos az, hogy ilyen helyzetekben mit mond Isten? Ilyenkor az ember ügyet intéz, időpontokhoz igazodik, és valahol elsikkad az, ami Célófád leányainak mégis fontos volt, hogy mi ebben a helyzetben Isten akarata. Isten válaszának a meghallására nem inkább ott vetődik fel az igény, hogy azokban a dolgokban segítsen bennünket az Úr, amelyeket mi magunk kavartunk össze. Hozd rendbe, Uram, amit összekúszáltam, a többit magam is el tudom intézni. Célófád leányainak örökösödési ügye által Isten első renden most arra tanít bennünket, hogy a bevetnek számító dolgainkban is meg lehet őt kérdezni. Be lehet Istent engedni azokban a kérdésekben is, amelyekben kialakult az emberi kapcsolatoknak, az emberek együttélésének a szabályai szerint valamilyen eljárási mód. Ezekbe is szabad Istent beengedni. Pál apostol példáján keresztül tudjuk, hogy ő tett mindig gondosan különbséget, hogy mit mondott az Úr, és mi az, amit ő hagyott meg a különböző gyülekezeteknek. Egészen más témáról van szó az 1. Korintusi levél 7. fejezetében, de alapvonásaiban nagyon hasonlít mégis ehhez a mostani történethez. A kereszténység elterjedésével a korintusi keresztényeknek, akik az apostolok ige hirdetései révén hitre jutottak és megkeresztelkedtek, kérdés jelentett, hogy mi legyen azokkal a házasságokkal, amelyekben az egyik házasfél keresztjén hitre tért, a másik házasfél pedig maradt a maga pogányos hitén, és gyakorolta a korábbi vallását. Nos, ezzel kapcsolatban fogalmaz Pál apostol nagyon figyelemre méltó módon. Azt mondja, az 1. Korintusi levél 7. fejezetének a 10. versében, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony a férjétől el ne váljék. 2 verssel később pedig ezt olvassuk, egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és az vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Az egyikre volt egyenes kijelentése az apostolnak Istentől, hogy hogyan kell abban a helyzetben eljárni. De a másikban nem volt. És kikövetkeztette, hogy ha az egyikben Isten úgy rendelkezett, akkor valószínűleg a másik esetben is hasonló módon rendelkezne. De mégis pontosította, hogy ezt nem az Úr mondja, hanem én mondom Pál. Az apostol elismerte azt, amikor valamire nézve neki kellett válaszolni, mert Istentől nem volt kijelentése rá. De amikor volt kijelentés arra az egészen konkrét helyzetre, az egyértelművé tette, hogy a mondani valója, amit rendel ebben a helyzetben, az nem tőle, hanem az Úrtól származik. Ime egy ember, aki megtanult együtt gondolkodni Istennel. Nem a maga eszét követte, hanem különbséget tett a között, amikor Isten szólt, és amikor neki volt mondani valója. Nem tette a saját, egyébként teljesen logikus véleményét egyenértékűvé azzal, amit más összefüggésben, de hasonló körülményben az Úrtól értett meg. Miért fontos ez? Azért, mert nem mindig tudjuk Isten látása szerint helyesen eldönteni, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen kérdés. Kedves testvéreim! A Szentírás világosan beszél arról, hogy az ember azt a képességét, hogy lényeges és lényegtelen dolgok között különbséget tegyen, elveszítette. Sokszor nagy hangsúlyt helyezünk arra, ami Isten látása szerint nem is annyira fontos. Máskor pedig, amit Isten igazán fontosnak tartana, azt elintézzük azzal, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Lépjünk tovább. Nem látjuk jól, megfelelő módon az arányokat. Csak egyet hadd említsek, ahogyan a Biblia erről másút beszél. Talán a legismertebb történetek közé tartozik. Isten valami miatt fontosnak tartotta, hogy az édenkertben egyetlen fa gyümölcséről az ember ne egyen. Az egész kertet minden gazdagságával együtt az embernek adta, csak egyetlen egy fával kapcsolatosan mondta ezt. Az első emberpár úgy gondolta, ez nem kell, hogy olyan nagy dolog legyen. Miért ne lehetne szakítani belőle? Hát a kígyó is azt mondta, hogy nem lesz abból semmi baj, nem fogunk meghalni. Ha arra szokunk rá, ha arra idegződik be a gondolkodásunk, hogy ó, ez nem is olyan nagy dolog, később megtörténhet, hogy a lényegi kérdéseket is ide soroljuk. Mennyire uralkodnak az életünkben automatizmusok? Mert örök nagy kérdés az, amit Pál apostol tett föl, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Az öt leány hitte azt, hogy Istennek egyedi helyzetre és a mindennapokban előforduló ügyekre nézve is van lényegi, követhető üzenete. De jó lenne mindig úgy élnünk, hogy hinni tudjuk, hogy a mi egyedi helyzeteinkre nézve is van Istennek rendelése. Keressük ezt imádság által és a Szentírás tanulmányozása által. És eközben bizonyosan kivilágosodik valami a gondolatainkban. Nem biztos, hogy az, amit szeretnénk kiolvasni a Bibliából, hanem valami egészen más. De később ki fog derülni, hogy az az út volt jó, amit Isten beszédéből megértettünk. Az első jellemvonásuk tehát ezeknek a leányoknak, hogy fontos volt nekik, mit mond Isten. Másodszor fontosnak tartották Isten ajándékait is. A honfoglalás után Célófád öröksége a Jordánon túli területre esett. Józsué könyve 17. fejezete alapján tudjuk ezt. Amikor ezeket a sorokat olvassuk, mai igénket, Isten népe egy nagy történelmi esemény előtt állt. Ez a meghatározó történelmi esemény a pusztai vándorlás utáni honfoglalás volt, amelyről szintén a Józsué könyve ad részletesebben hírt. Tudták, hogy a Kánaánban való letelepedés az ország felosztásával jár majd. Az ország földjét az Úrtól való örökségképpen fogták fel. Nem tekintették sajátjuknak azt, amit a földosztás kapcsán kapnak, hanem az Úrtól való ajándéknak tekintették. Mint ilyennel tehát, mert nem az övék, hanem csak sáfárságra kapták Istentől, nem lehet akármit tenni. Csak azért, mert valakinek fiúgyermeke nem született, az Úrtól kapott örökség semmiképp sem veszhet el. Mi mindnyájan megajándékozott emberek vagyunk, kedves testvéreim, akik most itt vagyunk. Törődünk-e azzal, amit Isten személyesen nekünk adott, hogy az mivé lesz? Családban, munkánk terén, az emberi kapcsolatainkban, amelyekben a mindennapjainkat éljük, vagy éppen itt a gyülekezetben. Mivé lesznek az emberi kapcsolataink? Istennek vannak olyan ajándékai, amelyek által teljesebb lett az életünk, mint ennek híján. Szeretteink, munkánk, élethivatásunk tartozhat ide. De Istennek ilyen drága ajándéka a belévetett hit is. Van-e igényünk arra, hogy ez ne legyen semmivé, hanem azoké legyen, akiket Isten ránk bízott? Nem csak családban, ott is, hanem egyáltalán azokon a területeken, ahol a mindennapjainkban megfordulunk. Hol vannak ők? Itt vannak-e a gyülekezetben? És ha nincsenek, hívtuk-e? És ha hívtuk, és még sincsenek itt? Tudunk-e értük álhatatosan imádkozni, hogy Isten készítse el az útjukat a gyülekezet felé? Református egyházunknak kezdettől fogva nagy üzenete volt, hogy mi emberek az Istentől kapott javainkkal, Isten iránt elszámolással tartozunk. A protestantizmusnak ez a sajátos üzenete hatalmas hozzájárulás volt a nyugat-európai iparosodásnak a kifejlődéséhez. Az evangélium üzenete az, hogy ember, Isten iránt felelősséggel tartozol és számadással tartozol, hogy mindent Isten dicsőségére cselekedj, annyira átjárta az emberek szívét, mindenben a legjobbat és a legtökéletesebbet akarták létrehozni, munkájukkal, művészetükkel, építészetükkel és az élet minden területén. És ez a hitbeli elköteleződés nagy hatással volt az egész társadalmi életre is. Hiszen amikor valaki valamit Isten dicsőségére, ő előtte való elszámolás kötelezettségével tette szépé, még szebbé, ha lehet, mint amennyire egyébként tette volna, ennek természetszerűleg hatása volt a külső környezetre is. Ez a belső igényességet munkáló evangéliumi üzenet meghatározta az emberek mindennapi munkáját, és átformálta, új tartalommal töltötte meg a termékek előállítását, magát a gazdaságot. Egy új, minőségileg gazdagabb értékrend született abból a felismerésből, hogy az Isten ajándékaival nem tehetünk akármit. Azért nem, mert Isten kölcsön adta nekünk a tehetségünket, a földünket, azt a helyet, ahol élünk, és ezért nem csak önmagunk iránt, meg nem csak a környezetünk iránt tartozunk felelősséggel, hanem legfőképpen az iránt, akitől kaptuk. Megtanultuk Célófád leányainak a példájából először is azt, hogy fontos volt nekik, hogy mit mond Isten. Most másodszor azzal foglalkoztunk, fontosnak tartották Isten ajándékait is. Harmadszor lássuk azt, hogy reménykedtek Isten túláradó, ajándékozó szeretetében. Célófád leányainak alaphelyzetben tehát nem járt volna az örökség. Nem volt rá sem gyakorlat, sem pedig törvényi háttér. Semmiféle törvényi szabályozás nem volt. Nem lehetett mire hivatkozni, és nem lehetett mihez igazodni. Ahogyan azonban az ügyük megoldódott, azt mutatja nekünk, hogy Istennek van gondja arra, hogy az ő ajándékaiból az is kapjon, akinek egyébként nem járna. Mert Isten nem kizárni akar bennünket, semmiből nem akar kizárni bennünket, hanem szeretne befogadni. Ekkor még nem birtokolták az ígéret földjén azt a területet, amelyet Manassé törzsének szánt Mózes, hogy majd, ha bevonulnak az ígéret földjére, akkor ezt elfoglalhatják. Még nem is jutottak az ígéret földjére, de már lélekben arra készültek, hogy majd birtokba veszik a rájuk eső részt, és ekkor ne kerüljön mások kezére azért, mert az örökösödési jog ezekre a leányokra nem terjed ki. Olyan ez, mint amikor egy családba kisgyermek akar érkezni. A gondos szülők megveszik, előre elkészítik a baba kelendjét. Az összes olyan kelléket, amelyre számítani lehet, hogy az újszülöttnek, ha majd a családba érkezik, szüksége lesz. Előkészítenek mindent, hogy mire a baba az édesanyjával a kórházból hazakerül, akkor rendben legyen minden. Minden kéznél legyen, amire szükség van. De általában is úgy van ez, ha valaki egy nagyobb döntés előtt áll, akkor végig gondolja, hogy hogyan is lesz majd tovább. Hogyha ennek a döntésnek a következményei meglesznek, akkor mi legyen ezután a következő? Célofád leányainak nagy üzenete az, hogy az Isten ajándékait kellő megfontolással kell várni. Bizalommal, mert amit Istentől kaptunk, az nem jár. Az nem a mi jussunk. Isten adhatja, hogyha akarja, és adja is. De nem azért, mert Isten tartozik nekünk, mert az adósunk lenne, hanem azért, mert Isten szeret bennünket. Isten nagyon szereti a sárospataki gyülekezetet. Kegyelméből kaptunk mindent, de nem azért, mert az nekünk jogosan járna, hanem azért, mert az ő lénye az, hogy ad. Az, hogy szeret. Úgy szerette Istene világot, hogy egyszülött fiát adta. Szerette és adta. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ajándékaiban részesülésünk terén joghézag van a mi életünkben is, testvéreim. Miként Célófád leányai esetében is volt egy joghézag, aminek következtében nem magától értetődő módon jutott az örökség nekik, hanem tudatosítani kellett Istennek Mózes által azt, hogy megkapják, de Isten végzése, Isten döntése van e mögött az ajándékozás mögött. A mi joghézagunk a Biblia szerint romlott emberi természetünkből fakad. Ez a joghézag elválaszthatna bennünket Istentől végleg. Erről Pál apostol részletesen is beszél a leveleiben, különösképpen a rómaiakhoz írott levelében. Nem járna nekünk semmi sem az Isten ajándékaiból, miképpen Célófád leányainak sem járt volna jog szerint semmi. De íme Isten irgalmas, hajlandó Isten kiegészíteni az ő szabálygyűjteményét, hajlandó szélesebbre tárni a szívét, mint ahogyan korábban megértették szent emberei, hogy mit lehet és mit nem lehet. Ma délelőtt annyira szélesen tárja atyai szívét, hogy bennünket is szeretne befogadni. Mindnyájunkat, akik most itt vagyunk, mert ő irgalmas. Fölötte áll annak, hogy mi jár nekünk. Nem ez a kérdés, hogy mi jár, hanem az a kérdés, hogy amit ad, azt mi most készek vagyunk-e elfogadni. Ez a felismerés biztat bennünket, Isten különleges dolgok miatt bizalommal a személyes dolgaink területén is megszólítható. Tanítson ez bennünket arra, hogy imádságaink komolyabbak, és ha lehet, akkor még tartalmasabbak legyenek. Ne csak az legyen fontos, hogy megkaptuk azt, amit kértünk, hanem az imádságainkra megkapott értékek további sorsa is legyen fontos. Felügyeljük úgy, mint ami nem a miénk, nem a mi jussunk, de kaptuk, hogy jól forgassuk őket. Hogy amikor valamit imádságban Istentől kértünk, gondoljuk el, hogy ha megkapjuk, Isten előtti felelősséggel miképpen használjuk. Van-e azokon a pontokon Istennek mozgástere az ajándékai felhasználásában, vagy a rajta való sáfárkodásban? Célófád leányai a részüket még nem kapták meg, de már érdekelte őket az, hogy ha majd meglesz, megfelelő komolysággal és felelősséggel szeretnének bánni vele. Segítsen bennünket, Isten, hogy minden dolgainkra nézve tudjuk őt megkérdezni. Még a magától értetődő dolgokban is. Ez nem bosszantja Istent. Azért nem, mert egy párbeszédes kapcsolatról szól. A családban is szoktunk néha olyan dolgot felemlíteni, amiről tudjuk, hogy a családtagjai tudomással bírnak, de mégis beszélünk róluk. És nem bosszantja őket, mert a párbeszéd hozzátartozik az ember életéhez. De nem csak így, emberi síkon, hanem Istennel való kapcsolatunk síkján is. Ha valamiben felfedezzük ajándékait, azokat ne tekintsük a sajátunknak, hanem valami olyannak, amivel egyszer majd elszámolással tartozunk. Ha pedig kérünk valamit, annak az elfogadására készüljünk fel. A Szentírásban van néhány olyan imádság, zsoltárszerű imádság, hogy az imádkozó ember, amikor még meg sem kapta Istentől azt, amit kért, már múlt időben fogalmaz, köszönöm, hogy megadtad. Ez az Isten iránti teljes bizalomnak a jele. Ez nem csak egy nyelvtani érdekesség, hanem egy nagy bizalomnak a jele, hogy Isten szíve szélesre tárulkozik. Köszönöm, Uram, hogy amiért most még tusakodom, te már azt megadtad, de amit majd megadsz, azt én szeretném dicsőségedre használni. A tőled származó javakat. Jézusban még teljesebben tapasztaljuk ezt. Benne ugyanis Isten ajándékainak teljességét kapjuk. Jézusban értjük meg, hogy örökséget kaptunk Istentől. Pál apostol úgy fogalmaz a rómaiakhoz írott levele 8. részében. Örökösei vagyunk Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Milyen hatalmas üzenet ez. Ugyanazt a részt akarja nekünk adni Isten, mint amit Krisztusnak adott. Olyan túláradó módon, ahogyan őt szerette. Ő érte bennünket is épp úgy szeret. Ugyanazt a részt akarja adni. Életet ott, ahol élettelenség van. Jövendőt ott, ahol jövendő nincs. A továbblépés bátorságát ott, ahol az ember megtorpan, és nem tudja, hogy mit évő legyen. Hát ennek az örökségnek vagyunk mi a részesei, szeretett gyülekezet. Ezzel a különbségtételt nem ismerő szeretettel adta és adja drága ajándékait, feltámadásának jegyeit, az örök élet reménységét. Mert a kegyelem a bővülő, a táguló élet ajándéka. Nem juss szerint, hanem Isten atyai kegyelmének mértéke szerint. Célófád leányainak példájából megértettük. Fontos volt nekik, mit mond Isten. Aztán fontosnak tartották Isten ajándékait is. Végezetül reménykedtek Isten túláradó ajándékozó szeretetében. És nem csalatkoztak. Mondom nektek, ha Isten szent lelke által ez a reménység bennünk is megvan, hogy Isten túláradó ajándékozó szeretetében reménykedünk, akkor mi sem csalatkozunk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük túláradó szeretetedet, Atyánk, az, hogy ki zárhatnál bennünket abból, hogy javaidban részesüljünk, de te meg nem szűnsz ajándékaiddal körülvenni minket. Kérünk, munkálkodj szívünkben, hogy a legkisebb dolgainkba is beengedjünk téged, hogy a hitéletünk gyakorlása a hétköznapokra is vonatkozzék. Köszönjük általános érvényű rendelkezéseidet, amelyekkel a legfontosabb kérdésekben eligazodhatunk. De köszönjük, hogy megengeded, hogy sajátos helyzeteinkre is választ kapjunk tőled. Kérünk, részeltes javaidban továbbra is minket. Akkor is, ha jog szerint nem érdemelnénk, kegyelmed mértéke szerint azonban reménységben hordozhatjuk, hogy megadod örökségünket. Köszönjük Kárpát-medencei hazánkat, nemzetünket, anyaszentegyházunkat, gyülekezetünket, népünket, oltalmadat kérjük reánk, megemlékezvén végtelen szeretetedről, amelyet beleplántáltál ebbe a mi népünkbe, amikor a szabadsága mellett síkra akar szállni és nagy áldozatot vállalt érte. Köszönjük, hogy mindazt, amiért oly sokak küzdöttek, szenvedtek, vagy éppen mártírhalált haltak, az a szabadság a miénk most. Segíts jól élni vele, mint akik nem juss szerint kaptuk, hanem ajándékozó szereteted révén. Oltalmadat kérjük tehát reánk.
Kérünk, mentő gondolataid legyenek ott, ahol a világban most nagy baj van. Vigyázz azokra, akik háború sújtotta területeken élnek. Itt a szomszédságunkban is, és Izrael földjén is. Add Úristen, hogy választott néped, kiválasztott mi voltának megfelelően tudjon ebben a bonyolult helyzetben eljárni, és ne
szívének
belső indulatai szerint. Juttasd érvényre a te akaratodat, hogy ne folyjék több embervér a világban. Adj megújulás gyülekezetünkben, áldásoddal vedd körül konfirmandusainkat, a gyermekisten tiszteletre járókat. Köszönjük kedves gyermekeinket neked. Hála van bennünk azokért, akiknek az ideje sorsfordulóhoz vagy évfordulóhoz érkezett. Mindenért, Urunk, amit úgy ismertünk fel, hitünk homályos látásával, hogy a te ajándékod. Hála van bennünk az elvégzett felújítási munkákért. Szent lelked által ébrezgesd azokat, akik igédet hallani odajönnek majd, hogy a veled való találkozás igéd és szent lelked által végbe mehessen, gyülekezeti teremben, vagy ha valaki éppen földi utolsó útjára kíséri szerettét a ravatalozóból. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk áldásvételre, kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 476. dicséret második és harmadik versét. 476. dicséret második verse így kezdődik, ölelges szent szerelmeddel. Gyertek, vegyük Isten áldását! Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Ámen.